Köszöntöm a hallgatókat az Inforádió heti külpolitikai összefoglalójával, a szerkesztő Szatmári Katalin, a mikrofonnál Farkas Dávid. A közel-keleti konfliktusok, valamint az orosz-ukrán háború és a béketárgyalások fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy Magyarország és Franciaország stratégiai fontosságú területeken erősíti tovább együttműködését, például a nukleáris ipar, az európai gazdák megóvása és a hadipar fejlesztése terén. Közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Párizsban. Várkonyi Gyula összefoglalója.
Magyarország és Franciaország között számos stratégiai fontosságú területen van egyetértés és együttműködés. Erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt, miután Párizsban tárgyalt francia kollégájával.
Abszolút mértékben egyetértünk a nemzeti szuverenitás fenntartásának fontosságában. Egyetértünk abban, hogy az európai versenyképességet minél előbb helyre kell állítani. Egyetértünk abban, hogy az európai védelmi ipart meg kell erősíteni. Egyetértünk abban, hogy a gazdákat és a mezőgazdaságot meg kell védeni itt Európában, és egyetértünk abban, hogy elfogadhatatlan a nukleáris energiával szembeni minden negatív diszkrimináció.
Szijjártó Péter sérelmezte, hogy az utóbbi időszakban komoly támadások érik a gazdákat, ugyanis az Európai Bizottság meg akarja fosztani őket a nekik járó források egy jelentős részétől.
Franciaország és Magyarország egyetértenek abban, hogy a gazdákat, a mezőgazdaságot nem szabad feláldozni semmilyen pénzügyi megfontolás oltárán. Kiállunk a közös agrárpolitika mellett, kiállunk a gazdák támogatásának fontossága mellett. Elmondtam a francia külügyminiszternek, hogy Magyarország semmilyen körülmények közepette sem hajlandó támogatni az Európai Bizottság következő 7 éves uniós költségvetési javaslatát. Számunkra elfogadhatatlan az, hogy a gazdáktól jelentős forrásokat el akarnak vonni.
Szijjártó Péter kiemelte, hogy a védelmi ipar területén is nagyon szoros és eredményes együttműködés alakult ki a két ország között. Erre példaként említette, hogy a francia fél nemrég leszállította az utolsó darabjait is a megvásárolt 36 helikopternek, valamint az Airbus helikopterek alkatrészei gyártó üzemet hozott létre hazánkban. Várkonyi Gyula, Inforádió, 88,1.
Semjén Zsolt szerint a Tisza párt előnyéről szóló közvéleménykutatásoknak nem érdemes hinni. Ugyanakkor jól jönnek a Fidesznek, mert felszítják a kormánypárti szavazók veszélyérzetét, és ez aktivizálja őket. A miniszterelnök helyettes erről a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen beszélt. A pódiumbeszélgetés másik résztvevője, Kelemen Hunor RMDSZ elnök azt mondta, hogy már megbocsátott Orbán Viktor kormányfőnek a tihanyi beszédért. Herceg Zsolt összefoglalója.
Semjén Zsolt szerint a Tisza párt egy szellemi tartalom nélküli konstrukció, amely kizárólag az Orbán Viktor elleni gyűlöletre épít. A 2026-os választást az nyeri meg, aki 60 egyéni körzetet behoz, és egyébként a listán is jól szerepel, különösen, ha az erdélyi magyarság is támogatja, tette hozzá a miniszterelnök helyettes.
Mi nagyon nagy győzelmet arattunk úgy, hogy a közvéleménykutatók szerint vereségre álltunk, és például 2002-ben minden közvéleménykutató szerint fölényes Fidesz győzelemnek kellett volna lenni, és elvesztettük a választást. Tehát volt olyan, hogy kihoztak minket, 10%-kal vezetünk, le van futva a választás, biztos második kormány 2002-ben, és elvesztettük a választást. És hogy más nem mondjak, a előző választásnál, amikor éppen Márki-Zay Péter volt a üdvöske, ezek a baloldali közvéleménykutatók nem csak elsöprő ellenzéki győzelmet prognosztizáltak, hanem már ugye hát ott voltak, hogy megsemmisítő vereség éri a Fidesz-KDNP-t, és bár lefut utottnak tekintették, hogy Márki-Zay Péter megnyeri. Ehhez képest 2/3-dal nyertük meg a választást. Már ennyit a közvéleménykutatókról. Ugyanakkor azt fontosnak érzem, hogy a választásnak akkor van vége, amikor lezárták az urnákat és megszámolták. Tehát ebből az következik, hogy a saját táborunknak is a veszélyérzetét igenis fel kell szítani. Mert el is veszíthetjük ezt a választást.
A Tusnádfürdői pódiumbeszélgetés másik vendége a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke volt. Kelemen Hunor arról is elmondta a véleményét, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a román választás előtt együttműködést ajánlotta a magyar ellenes György Simion elnök jelöltnek, aki végül alulmaradt a voksoláson.
Soha nem a zommulott Orbán Viktornak Erdélyben a megítélése, hogy hibázik vagy nem hibázik. Ez egy hiba volt, ez egy tévedés volt. De az ember a barátainak a tévedéseit és annak a tévedéseit esetleg aki nagyon gyorsan látja, hogy tévedett, és gyorsan ki is igazítja, még akkor is, hogyha az a tévedés egy nagyon kritikus pillanatban történt, megbocsátja a tévedést. Mindannyian tévedünk, én is tévedek, te is tévedsz, bármelyik politikus tévedhet, és beláthatja, hogy az mellé ment.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke arra is kitért, hogy a Tisza párt vezetője, Magyar Péter európai parlamenti képviselő szerint az RMDS a Fidesz kottájából játszik, és a magyar kormánypártnak kémkedik az Európai Néppárt EP frakciójában. Ekkora hülyeséget mondani, nem is akarok reagálni rá, fogalmazott Kelemen Hunor a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem pódium beszélgetésén. Herceg Zsolt, Inforádió 88,1.
Donald Trump megválasztása óta javultak a politikai kapcsolatok Magyarország és az Egyesült Államok között. Számos húsba vágó ügy azonban továbbra is megoldásra vár. Jelezte az Inforádió Aréna című műsorában Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa. Ezek között említette a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt és a magyaroknak kötelező beutazási kérelem eltörlését.
A politikai vonalon érződnek ennek az eredményei olyan szempontból, hogy vannak magas szintű találkozók, adott esetben informális találkozók, tehát ilyen értelemben a kapcsolatépítésnek egyértelműen megvannak a kézzelfogható eredményei. Magyar részről ugye gesztusokat is tudott gyakorolni ugye Budapest Washingtonnal szemben, hogy amikor szavazni kellett arról, hogy mennyire erélyesen lépjen fel az Európai Unió, konkrétan a Trump adminisztrációval szemben, és alkalmazzon különböző ugye, hát válaszcsapásokat vagy megtorlásokat az amerikai befektetésekkel, vagy konkrétan kereskedelmi partnerekkel szemben, akkor konkrétan, ha jól tudom, akkor a magyar fél volt az, aki ezt kifejezetten nem támogatta. Viszont ugye vannak olyan húsbevágó kérdések, amelyek minden mai napig rendezetlenek. Tehát például ugye a legismertebb a kettős adózás elkerüléséről szóló megállapodásnak a kérdése. Talán egyszerűbb ügy az ESTA, vagy a hát vízumügynek lehetne mondani, de inkább ez az ESTA korlátozás. Ugye Magyarország, amennyire tudom, az egyetlen ország, akivel szemben ugye ezt a korlátozásokat alkalmazott, ugye még a Biden adminisztráció, ha jól emlékszem, 2022-től vagy 23-tól kezdve. Ugye konkrétan itt arról van szó, hogy akárhányszor valaki az Egyesült Államokba utazik, nem turista vízummal, hanem ESTA-val, tehát hogy ténylegesen csak egy online igényelhető beutazási kérelemmel, akkor minden egyes, ami ugye érvényes ugye több hónapon át, de a lényeg, hogy akárhányszor beutazik, minden egyes alkalommal ezt igényelnie kell. Még akkor is, hogyha egy-két hét különbséggel utazik be az Egyesült Államokba. Ugye Magyarország, ha jól tudom, az egyetlen ország, akivel szemben ilyen korlátozásokat bevezettek, tehát van olyan ország, akit kivágtak már korábban az ESTA rendszerből egy az egyben, mert olyan sok visszaélés volt, tehát akit egy az egyben kitettek, de ez a fajta fenntartjuk az ezt a lehetőséget, tehát a vízummentes beutazás, de ugyanakkor merevebb hozzáállással, illetve konkrét több adminisztrációval. Ez ebből a szempontból egy ilyen magyar sajátosság. Ez még megoldásra vár, illetve tagállami szinten is lehetnek olyan szabályzók, például szabadkereskedelem, illetve gazdasági kapcsolatok terén, amelyek adott esetben ugye a befektetőknek, amerikai befektetők számára lehet kifejezetten kényes kérdés. Ez nem csak Magyarországra igaz, ugye a Nemzeti Kereskedelmi Becslés című dokumentum, jobbfordítás hiány, ugye ez az, amire kitért, hogy ugye konkrétan úgy látják, amerikai részre úgy látják, hogy a közbeszerzésben ugye sok a kínai nyertes fél, és ugye erről ment egy ilyen vita, hogy most akkor ez mennyire volt politikailag motivált, ugye, kitétel vagy addendum itt az anyagban. Ugye ezt biztosan kívülről megmondani nem tudjuk, mert a Biden adminisztráció alatt kezdték el előállítani a dokumentumot, és a nagykövetségek, illetve a különböző külügyminisztérium meg a különböző kormányzati szervezeti egységeknek a ráhatására készül maga a dokumentum, de azért jelentős mértékben megkérdezik ugye a versenypiaci szereplőket is. A közbeszerzésekkel kapcsolatban egyébként Magyarországgal szemben korábbi években is voltak, ha nem is ennyire szókimondó, de voltak amerikai panaszok, ahogyan sok más országgal szemben is, hozzáteszem. Az amerikaiak úgy látják, hogy a közbeszerzési rendszerek azok túlságosan hát, nem elég átláthatóak. Nem csak Magyarországon, hanem mondom, hogy általában Európában, illetve nem feltétlenül a legjobb, mely minőségileg gyakran, ha mondjuk infrastruktúrális beszerzésekről van szó, nem feltétlenül a legjobb szolgáltatásra vannak kiéleze, hanem mondjuk a legolcsóbbra adott esetben.
Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársát hallották. Az EU június végén meghosszabbította, valamint kibővítette az ukrajnai agrártermékek exportját. Az új megállapodás számos olyan területre is kiterjed, amelyre az eddigi egyezmények nem vonatkoztak, ugyanakkor számos bővítést is szorgalmaztak az uniós vezetők. Jelezte Szigeti Ambrus Nikoletta, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. A riporter Szabó Gergő.
Az Európai Unió 2022. februárja óta egy jelentős vámmentességet biztosít az ukrajnai agrártermékekre, amely így az elmúlt évek során a mezőgazdaságban dolgozó keresztüzébe is került, hiszen nagyon sok olyan agrártermék érkezik most már az Európai Unióba Ukrajnából, amelyek korábban nem vagy csak sokkal kisebb arányban vettek részt a közös piacon, és ebből adódóan szükséges volt a korábbi megállapodásnak a felülvizsgálata is. A kritikák több esetben a magas mennyiségű piaci ár alatti, nagyon sok esetben az élelmiszerbiztonsági szabályoknak nem megfelelő gabonafélék importját vették keresztül alá, viszont ettől függetlenül más termékek is, például különböző állati eredetű termékek, mint például tejtermékek, tojás, méz esetében is olyan kritikák merültek fel, amelyek miatt az Európai Unió most úgy látta jónak, hogy idén június végén, amikor a vámmentességi megállapodást egyébként is felül kellett volna vizsgálni, akkor kibővítik azt és átalakítják. Az új megállapodást egy három pilléres rendszerre módosították. Ez azt jelenti, hogy bekerült az egyenlő versenyfeltételeknek a pillére, ami tulajdonképpen az új piacra jutásnak a feltételeit határozza meg. Ezáltal Ukrajna fokozatosan kell, hogy igazodjon az uniós termelési előírásokhoz, be kell tartsa az állatjóléti, a növényvédőszerek használatával kapcsolatos feltételeket és az állatgyógyászati készítményeket is, és várhatóan pedig ezeket a jelentéseket majd minden évben közzé kell tegye Ukrajna az Európai Unió számára, amelyben az elért eredményeket is be tudják majd rögzíteni, és ezáltal felülvizsgálható lesz, hogy Ukrajna ezeket mennyire tudja betartani, mennyire tudja lekövetni. A második pillérnél a szilárd és stabil vétzáradékok voltak hangsúlyban, tehát mind a két félnek, így Ukrajnának és az Európai Uniónak, itt pedig a tagállamoknak is lehetőségük lesz olyan védintézkedéseknek az aktiválására, amelyek lehetővé teszik, hogy olyan intézkedéseket fogadjanak el bizonyos esetekben, amikor a behozatalnál azt tapasztalják, hogy bármelyik fél számára kedvezőtlen hatásokat okozhatnak a mondjuk az importált termékek. És végül a harmadik pillér a fokozott kereskedelmi forgalomra vonatkozik, amelynek az a célja, hogy ez a megállapodás egy egyensúlyt teremtsen az EU és Ukrajna között az importtermékekre vonatkozóan, és teljes mértékben figyelembe vegye az egyes uniós mezőgazdasági ágazatokat és az érdekelt feleket is.
Mit szólnak ehhez az intézkedéshez az Európai Uniós gazdák? Az ő életükre, mindennapjaikra milyen hatással lehet ez a döntés?
A gazdák főképp arra vonatkozóan fogalmaztak meg többféle kritikát, hogy mely termékek kerültek bele ebbe a bővített megállapodásba. Tehát az elfogadott módosítás értelmében például teljes mértékben megnyitná az uniós piacot az ukrán agrártermékeknél a kevésbé érzékeny termékek előtt, ilyen például a fermentált tej vagy tejtermékek, a szőlőlé, valamint a soványvaj, a tejpor, a glutén, a zab és az árpadarának a kvótáit az elmúlt éveknek az egyik legmagasabb szintjére emelnék meg. Viszont vannak más termékek is, például a cukor, a baromfi, a tojás, a búza, a kukorica és a méz, amelyek esetében az EU kvóta emelése korlátozottabb lenne, más hústermékek esetében pedig nem határoztak meg ilyen mennyiségeket. Tehát tulajdonképpen a jelenlegi kritikák, amelyet az Európai Uniós gazdák megfogalmaznak, azok nagyrészt arra vonatkoznak, hogy bővítettek olyan kvótákat, amelyeket érdemesebb lett volna inkább vagy azon a szinten tartani, mint a korábbi években volt, vagy inkább visszacsökkenteni valamelyest, hogy a tagállamok részéről a gazdák ne szenvedjenek nagyobb hátrányokat.
Magyarország számára mit jelenthet ez a lépés? Több más kelet-európai országhoz hasonlóan milyen intézkedések vannak jelenleg érvényben Magyarországon az ukrán mezőgazdasági termékekkel kapcsolatban?
Magyarország továbbra is ennek a kereskedelmi megállapodásnak a kibővítése ellenére is fenntartja a korábbi behozatali tilalmat az ukrán mezőgazdasági termékekkel kapcsolatban, tehát lényeges változás nem történik. Magyarország mellett pedig Lengyelországban, Szlovákiában és Romániában is vannak hasonló intézkedések, amelyek különböző nemzeti tilalmi, valamint engedélyezési rendszerekhez kötődnek az ukrán importtermékekkel kapcsolatban. Ezek az intézkedések ugyanazt a célt fogalmazzák meg, mint Magyarországon is, a hazai gazdáknak a védelmét, a magyar, illetve a kelet-európai gazdaságoknak a védelmét, az ukrán termékek korlátozását a belső fogyasztásban, és ennek legfőbb oka a különböző minőség és élelmiszerbiztonsági kockázatok, valamint az, hogy itthon hazai termékeket tudjunk fogyasztani, ahogyan a többi közép-kelet-európai ország gazdáinál is ez a prioritás.
Szigeti Ambrus Nikolettát, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották. Szlovákiában kifogásolja a Magyar Szövetség a választási törvény tervezett módosításának több pontját. A felvidéki párt szerint a belügyminisztériumi javaslat több olyan rendelkezést tartalmaz, amely súlyosan hátrányosan érinteni a kisebbségi és a regionális pártokat. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A szlovák belügyminisztérium nemrég tárcaközi egyeztetésre bocsátotta a politikai pártokról és mozgalmakról szóló törvénymódosítást. A javaslat célja, hogyha a gazdasági helyzet romlik, csökkenthető legyen a pártoknak nyújtott állami hozzájárulás összege. Megemelnék az állami támogatáshoz szükséges szavazatszámot is a parlamenti választáson, csak azok a pártok kaphatnának támogatást, amelyek bejutnak a parlamentbe. A módosítás értelmében a parlamenti és az európai parlamenti választáson induló pártok kauciójának összegét is megemelnék. A parlamenten kívüli Magyar Szövetség szerint a törvénymódosítás korlátozná a tisztességes politikai versenyt, főként a pártok állami támogatásának csökkentését, illetve a választási kaució visszatérítésére vonatkozó küszöb növelését kifogásolják. Gubik László pártelnök szerint a politikai pártokról és mozgalmakról szóló törvény, illetve a választási törvény tervezett módosítása veszélybe sodorhatja a többpárti demokrácia működését, valamint azt a politikai kultúrát, amelyben fontos szerep jut az erős regionális pártoknak és a kisebbségek képviseletét ellátó politikai formációknak. A Magyar Szövetség nem ért egyet azzal a javaslattal sem, amely szerint, ha az államháztartási hiány meghaladná a GDP 3%-át, akkor 30%-kal csökkentenék a pártok állami támogatásának összegét. A szlovákiai magyar párt politikusai szerint ennek az lenne az eredménye, hogy a kisebb pártok oligarchák kezébe kerülnének. Ellenzik azt a tervet is, hogy még a jelenlegi parlamenti ciklusban lehetővé tennék a hozzájárulások csökkentését. Kritizálták továbbá, hogy 2-ről 5%-ra emelnék a választási kaució visszatérítésének küszöbét. A Magyar Szövetség elnöke egyúttal ismertette javaslatait, Gubik László.
Az első ilyen intézmény, hogy törvényi szinten legyen definiálva a nemzetiségi pártnak a fogalma. A másik pont, ami számunkra lényeges, az két új intézmény bevezetése a szlovákiai politikai és a szlovákiai alkotmányos rendszerbe. Az egyik a nemzetiségi mandátum intézménye, és a harmadik pedig az alternatív küszöb, vagy ha úgy tetszik, regionális küszöb. Ez pedig nem a nemzetiségi elv, hanem a regionális elv, és a regionalizmusnak a hangsúlyozása, meg a regionalizmus térnyerése a szlovákiai politikai rendszerben úgy gondoljuk, hogy szükségszerű.
Őri Péter alelnök szerint a régiós pártok támogatását is átgondoltabban kellene kezelni.
A szomszédos Csehország esetében a támogatási rendszer az figyelembe veszi az európai parlamenti választásokon elért eredményt, a regionális választásokon elért eredményt, és mint jeleztem, akár a mi fejünkben az ott nincs, elképzelhetőnek tartjuk a helyi választásokon elért eredményeknek a tükrözését és a finanszírozási modellbe.
A pártvezetők hozzátették, hogy a Magyar Szövetség akkor is részt venne a választáson, ha megemelnék a választási kauciót. Őri Péter szerint a pénzügyi feltételek szigorítása csak azt eredményezné, hogy az új pártok nem alulról a társadalomból építkeznének, hanem eleve a tehetős háttéremberek támogatására szorulnának. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
50 éve vette fel a diplomáciai kapcsolatokat Kínával az európai közösség. Ebből az alkalomból Pekingben rendeztek csúcstalálkozót. A távol-keleti ország és az EU jelenlegi viszonyáról Zsámboki Zsolt kérdezte Matura Tamást, a budapesti Corvinus Egyetem docensét, Kína szakértőt.
Az elmúlt 5 évben, 6 évben folyamatosan nőnek a feszültségek, amelynek csak részben volt oka ugye a Covid által okozott a társadalom széles rétegeibe is beférkőző Kínával szembeni gyanakvás, de legalább ennyire, ha nem még jobban okozta ezt, és okozza ezt jelenleg is, illetve a jövőben a gazdasági feszültség a két fél között. Ennek megfelelően papírforma szerint alakult, eleve nem nagy várakozásokkal tekintettünk a mostani csúcs találkozó elé. Ezekről azt kell tudni, hogy évente kerültek az elmúlt közel 30 évben megrendezésre, felváltva Brüsszelben, illetve Pekingben, és már nem volt jó jel az, hogy tavaly elmaradt. Majd pedig miután 2023-ban Pekingben került erre sor, most Brüsszelben lett volna erre szükség, és Peking gyakorlatilag visszautasította ezt, és mint az egykori kínai birodalomban elvárta azt, hogy az európai vezetők járuljanak, Xi Jinping, a kínai elnök pártfőtitkár színe elé, Úgyhogy ennek megfelelően nem láttunk nagy eredményeket, és nem is kaptunk nagy eredményeket a csúcstalálkozótól.
Xi Jinping ugye a kapcsolatok elmélyítését szorgalmazta, Ursula von der Leyen viszont azt, hogy tegyék már egyenlőbbé, hiszen Kínának rendkívüli nagy a kereskedelmi töblete Európával. Mi lehet a megoldás?
Hát egyelőre nem nagyon látszik a megoldás. Az alapvető probléma az, hogy Kína különösen az Egyesült Államokkal vívott globális küzdelmének fő megoldásának azt látja, hogy továbbra is egyre többet exportál. Márpedig ez a jelenlegi helyzetben azt jelenteni, hogy miután az Egyesült Államok már nem hajlandóak továbbiakban felszívni a kínai kapacitás fölösleget, illetve a globális délországai, ideértve egyébként a Kínával szoros kapcsolatokat ápoló BRICS országokat is, hasonlóképpen különböző intézkedésekkel próbálják csökkenteni a kínai importjukat, így Európa az utolsó nagy felvevő piac marad Kína számára az egyetlen benchmark, hogy megmentse a saját gazdaságát. Márpedig Európa számára ez egy halálos ölelés lehet, hiszen amennyiben mi vásárolnánk meg a kínaiaknak az összes felesleges termékét, amit a kínaiak saját maguk nem fogyasztanak el, ez azt jelenteni, hogy az európai ipar tovább zuhanna lefele. Legjobb példa erre ugye az elektromos autózás, láthatjuk azt, hogy ahogy Kína exportja ezen a téren fellendült, úgy kerültek bajba a különböző európai autógyártók, ez gyárbezárásokhoz vezet, és tulajdonképpen ez a hosszú távú kilátás. Így Európának döntenie kell, hogy a Kínából érkező számunkra létfontosságú árukért cserébe, ilyenek például ugye a ritka földfémek, továbbra is teljesen nyitva tartja a piacait Kína előtt, és ezzel viszont azt kockáztatja, hogy a legfontosabb iparágait elveszti, hiszen a kínaiakkal nem lehet versenyezni, ott több százmilliárd dollár értékben kapnak állami szubvenciókat a kínai gyártók. Ezzel nézünk jelenleg szemben, és úgy tűnik, hogy Kína nem hajlandó változtatni a gazdasági modelljén.
Ugye virtuálisan jelen volt tulajdonképpen az amerikai elnök, hiszen több felszólaló is utalt őre, a retorikájára, a vámjaira. Ez sem tudja közelebb hozni Kínát és az Európai Uniót?
Nagyon sokan gondolkodnak ebbe az irányba, hogy ebben a hatalmas háromszögben, ugye az Egyesült Államok, Kína és az Európai Unió által alkotott háromszögben, az Egyesült Államokban Európa továbbiakban nem bízhat, nem támaszkodhat rá, mint partnerre, akkor evidenciaként adná magát az a logika, hogy Kína fele fordulunk. Csak ahogy korábban említettem, itt az európaiaknak valójában nincsen komplementaritása, nem egészítik ki egymást Kínával. Hiába mondja azt akár több európai kormányfő is, hogy akkor majd a kínaiakkal kereskedünk, hogyha az amerikaiakkal nem lehet. Egész egyszerűen mi is eladni akarunk, meg a kínaiak is eladni akarnak. Ugye az amerikaiak voltak eddig a nagy végső felvásárlói a globális termelésnek, ilyen szempontból az amerikai-kínai gazdaság komplementer volt. Az európai-amerikai gazdaság szintén kiegészítette egymást, mi is exportáltunk főleg az Egyesült Államokba, de a kínai is egy exportalapú gazdaság, és részben az európai is, innentől fogva nem nagyon látszik azt, hogy ezt a kettőt hogyan lehetne összeilleszteni.
Szóba került az orosz agresszió, ugye is, hogy az európai vezetők arra kérték a kínaiakat, hogy a jó kapcsolatokat felhasználva presszionálják Moszkvát a harcok leállítására. Érdeke ez Pekingnek?
Talán ez volt az egyik fő oka annak, hogy eleve rossz szájízzel utazott az európai delegáció Pekingbe, hiszen nagyjából két héttel ezelőtt a kínai külügyminiszter közölte az Európai Unió külügyi főképviselőjével, hogy Kínának nem áll érdekében az európai háborúnak, tehát az ukrajnai háborúnak a lezárulása vagy lezárása, egész egyszerűen azért, mert akkor attól tartanak, hogy ebben az esetben az Egyesült Államok teljes figyelmét Kínára tudná fordítani, és ez számukra egy geopolitikai kihívást jelentene. Ezt valójában, ezt a logikát tudtuk 2022 óta, és ez nem volt egy olyan szempontból meglepetés, hogy a hírértéke a dolognak elsősorban abban leledzett, hogy a kínai külügyminiszter ezt ennyire nyíltan és ennyire, hát nem diplomatikusan, lényegében az európai partnerek arcába vágta. Úgyhogy ez egy fő feszültségforrás, az Európai Unió megint elmondta a szokásos mantráit ezen a téren, hogy elvárja Kínától, hogy ne segítse Oroszországot fegyverekkel vagy kettős felhasználású termékekkel, figyeljen arra, hogy mit exportál Oroszországba, és mint az ENSZ biztonsági tagja, különösen nagy felelősség nehezedik Kínára, az Európai Unió szerint legalábbis, hogy Oroszországot rábírja egy mielőbbi békére. Hát ugye az előbb említett kínai külügyminiszteri kijelentésből ez már se sejthető, hogy a kínaiak ebbe az irányba nem kívánnak elmozdulni, számukra rendkívül kényelmes minden szempontból az, hogy ez a konfliktus minden tovább elhúzódjon. Ölünkbe hullik Oroszország lényegében, és egy vazallus állammá válik legalábbis gazdaságilag mindenképpen. Az Egyesült Államok és Európa képességeit pedig lefoglalja, ahelyett, hogy egy Kínával szembeni esetleges konfliktusra tudnának koncentrálni.
Matura Tamást, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét, Kína szakértőt hallották. Ezzel véget ért az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.